Tehát a második előadásunk témája a 7 sugárnak megfelelő 7 embertípus. 7 erő van az emberben és az egész természetben. 7 sugár vagy 7 embertípus létezik. Mind a 7 sugár állandóan jelen van mindenkiben, de minden emberben az egyikük a csoportvezetője, a többi 6 pedig e köré gyűlik, hogy segítse a vezető sugár célját megvalósítani. Tehát az emberi lények 7 fő csoportja rendelkezik a saját szembetűnő tulajdonságaival és képességeivel, mindegyikben megvan az összes képesség és tulajdonság, de a 7 fő csoport mindegyikében van egy uralkodó tulajdonság. Ennek a 7 csoportnak és azok jellemzőinek ismerete adja a kulcsot az emberi természet megismeréséhez. Az embernek a saját sugara adja élete fő hajtó erejét, az határozza meg, hol van a boldogsága és döntései kulcsa. A sugarak tanulmányozása segít, útmutatást ad, például az emberek hivatásának kiválasztásában. Nagyon tiszta képet nyújt az emberi életről és annak problémáiról, és ezáltal megnyitja az utat a képességeink értelmesebb felhasználásához. A sugarak ismerete hatalmas erőt ad, mondja Blavatskyné. Ez egy olyan tudás, ami fákjaként világít az utunkon, segít nekünk, de nagyon fontos, mint minden esetben itt is, hogy a lépést, az erőfeszítést, azt mindig nekünk kell megtennünk. Fele a tudás, és fele a dolgok megtétele. A sugarak ismeretéből nyerhető legfőbb előny azzal érhető el, ha az ember élete problémáinak megoldására alkalmazza a tudást. Tehát megpróbálja azt a gyakorlatban alkalmazni. Mert a cél, hogy észszerűen és nem vaktában éljünk, harmonikus kapcsolatba kerüljünk a világ dolgaival, lényeivel és az ember saját valódi életútjával. Ne hasonlítsuk össze magunkat másokkal. Mindannyian más sugárhoz tartozunk, más fejlődési szakaszban járunk, más életfeladatokkal érkeztünk és más karmával. Teljesen felesleges, hogy összehasonlítsuk magunkat másokkal. Az a fontos, hogy a saját jellemünket építsük, és a saját helyzetünket próbáljuk megérteni. Minden embernek van egy fősugara. Minden ember egy fősugárhoz tartozik, ami a teljes fejlődése során egy és ugyanaz, nem változik, tehát minden inkarnációja során ugyanaz. Ezen az egy sugaron fog tökéletesedni. Ugyanakkor emellett dolgoznak még egy-egy inkarnációban, úgynevezett alsugarak is jelen vannak, és azok is rányomják hatásukat az emberre, és azok inkarnációról inkarnációra változnak, sőt, adott esetben egyes életnek különböző szakaszain is különbözők felerősödnek. Igen, az ember a saját irányvonalán éri el a tökéletességet. Nézzük meg, hogy a sugaraknak megfelelő embertípusokat, akkor még egyszer ismételjük el, előző előadásban már benne volt. Az első sugár az akarat embere, aki saját maga és környezete uralásával keresi a szabadságot. Ő az uralkodó. A második a szeretet embere, aki együttérzésen keresztül keresi az egységet, ő az ember szerető. A harmadik a gondolat embere, aki az élet tanulmányozása útján keresi a megértést, ő a filozófus. Negyedik a képzelet embere, aki hármas úton keresi a harmóniát, ő a mágus, a színész és a szimbólumok művésze vagy a költő. Ötös sugár, a gondolat embere, aki a világban keresi az igazságot, ő a tudós. Hatodik, a szeretet embere, aki Istent, mint jóságot keresi a világban, ő a vallásos rajongó. És a hetedik sugár, az akarat embere, aki azt a szépséget keresi a világban, ami Isten. Ő a festőművész és a kézműves mester. Nézzük meg akkor részletesebben, hogy egy-egy sugárnak mi a jellemzője. Az első sugár. Saját magunkat kormányozni, vagy saját magunktól függeni boldogság, mások uralma alatt lenni nyomorúság. Ez a mondás illik az első sugár emberére, mert ő a függetlenség embere. Ehhez a sugárhoz tartozó emberek függetlenek, mert nem úgy tekintenek a világra, mint tanítóra, mint bőkezű anyára, vagy mint gyönyörű otthonra, hanem mint a kaland földjére, a bátor akarat, a derű szív, vagy a nagyra törő elme számára. Úgy érkeznek ebbe a világba, mint akik távoli országból jöttek, hogy hőstetteket hajtsanak végre. Az ilyen ember tele van kezdeményező képességgel, mivel nem vár a dolgokra és az eseményekre, hogy azok lendületbe hozzák, hanem hajlamos úgy kezelni valamennyit, mint egy játék darabjait, amit játszik. Eszközöknek tekinti egy tervhez, amit megvalósít. Az intuíció emberének nevezik, mert tudatosan használja saját gondolati és érző képességeit az élet játszmájában, azok pedig gyarapodnak ezzel a gyakorlással. Az első sugár embere ösztönösen érzi, hogy minden valódi, akarati, szeretetteli vagy gondolati tevékenysége valami újat hoz a világba, vagyis teremt vele. A tudat működésének érzése az öröm a számára olyan, mint madárnak a szárnyalás. Az első sugáron az akarat emberében az önirányítás az uralkodó jellegzetesség. Ha az ember ehhez a sugárhoz tartozik, önérzete erős, és ha más tekintetben nem eléggé fejlett, ez a külvilág számára gyakran ellenszenves lehet. Határozottságát alig ha tudja a világon bármi is megingatni, vagy megváltoztatni. Bátran cselekszik, úgy néz szembe az élettel, mint egy kalanddal, nem menekül el, vagy marad nyugton a dolgok között. Fontos, hogy mindez azonban nem ragaszkodás, vagy csökönyösség, hanem ő belső természeténél fogva rendelkezik a rugalmasság és a megújulási képesség tulajdonságaival, mivel ez egyfajta erő, nem pedig magatartás. Az én méltósága válik léteközpontjává és egyensúlyi pontjává. Ez nem valami kifelé irányuló méltóság, ami arról szól, hogy mások elismerjék, nem is törekszik ennek elérésére, hanem az ember valódi helyzetének, saját létezésének magasrendű érzése. Magas szinten ez a méltóság távol áll a büszkeségtől, nem a felsőbbrendűségi érzés okozza. Nincs benne másokkal való összehasonlítás, sem az erő összemérése. Ugyanúgy jó napotot kíván az Istennek, mint a koldusnak. Nem érdekli, hogy mi ő, mint az, hogy létezik. Ő az az ember, aki mindenek felett kívánságok nélkül belülről él. Ennek az élő erőnek a következtében, ennek a sugárnak az eszménye a függetlenség, vagy a belülről való élés, mentesség a környezet kényszereitől, hajlam a körülmények irányítására és a mód megtalálása, hogy azok összhangba kerüljenek az ember terveivel. Mert hogy egy ilyen embernek mindig van saját, teljesen kidolgozott terve. Tervek hátán sorakoznak nála. Minden eszközzel keresi célkitűzéseit, tehát az elmét állandóan foglalkoztatja. Állandóan a feladatra összpontosítja, és így előbb vagy utóbb biztosan megtalálja az utat a céljához. Az ilyen embernek saját istenségéről való érzése az, amikor gyakran azt mondja, hogy akarom, anélkül, hogy egyáltalán tudná, hogy azt hogy fogja megvalósítani. De csalhatatlan ösztönnel érzi, hogy saját sorsának ő a kizárólagos ura, és saját erejének az alapja. Az ilyen ember ennek a belső stabilitásnak következtében bajban sohasem veszíti el a fejét. Természeti pusztulás pedig nem rendíti meg, az élet velejárójának tekinti. Az első sugár embere, ha követ egy vezetőt, vagy egy parancsnokot, azt azért teszi, mert ő így döntött. Ő választotta, hogy így tesz. Az első sugár embere úgy érzi, az élet cselekvésre való. Döntőképes, nem okoz gondot neki a döntés, ám gyakran merevség jellemzi. Ha döntött, akkor döntött, nehezen vizsgálja azt felül, és csak akkor hoz új döntést, ha arról ő tudatosan úgy határoz. Ez gyakran nehezen viselik egyébként a vele együtt dolgozó emberek. Ha a jógit a meditációban úgy nevezzük, hogy sziklaülő, akkor erről az emberről azt mondhatjuk, hogy vas oszlopként áll. Ura önmagának és hatókörén belül ura a dolgoknak. Nem számít, ha véleményével egyedül marad, ha a többi ember vele szembeáll, mert abszolút biztos az igazában. Ha felállított egy értékrendet, akkor egy nem szimpatizáló világ közepén állva is kitart mellette. Mivel az akarat az önmegváltoztatás képessége, az önuralom és az önmegtartóztatás gyakorlása könnyű annak az embernek, aki ezen az ösvényen jár. Az akarat a legnyugodtabb a világon, nem jár sem feszültséggel, sem izgatottsággal, sem hangos szóval. Tehát amikor hallunk hangosan ordibálni, kiabálni embereket, hogy már pedig így akarják átvinni akaratukat, akkor ott nem a valódi akaratról beszélünk. Ennek a sugárnak jellemző állata a teve. Azt mondják, hogy a teve is az első sugárhoz tartozik. Aki azt mondják, hogy a teve az egyik, hanem a legbüszkébb állat, és kitérés nélkül megy keresztül a bazáron, miközben úgy tekint jobbra és balra, hogy egyfajta ilyen szánalommal tekint az emberre, és azzal tudatta, hogy mindig kitérnek az útjából. Úgyis mindig kitérnek. Nem néz, megy. Úgyhogy ez az első sugár. Milyen hibák lehetnek, hogyha még fejletlen az ember? Könyörtelen, kegyetlen, makacs, gőgös, képtelen alkalmazkodni, közömbös és távolságtartó, hideg, rideg, visszahúzódás jellemzi. Hogyha nem elég fejlett, akkor egy megvető, zsarnok hatalomra vágyó uralkodó lesz belőle, önző, erőszakos, fölényes és mereven gondolkodó, döntéseiben mereven viselkedő. A második sugár jellegzetes tulajdonságai a bölcsesség, a szeretet, az intuíció, a belátás, az emberszeretet, egységérzet, a szellemi együttérzés, részvét, hűség és nagylelkűség. A második sugár emberének eszménye a személytelen egyetemes szeretet, amely az élet egységének a felismerésén alapul. Ha magasan fejlett, intuitív lesz, és arra törekszik, hogy bölcsességet és szeretetet sugározzon a világba, minden viszontzás vagy ellenszolgáltatás nélkül, ami mindenkit lelkesít, felemel, akit elér. Hűség a barátságban, épp úgy, mint a szeretetben egyike legnagyszerűbb erényeinek. Az egyetemes szeretet teszi lehetővé, hogy nem csak azokat tisztelje, akik hozzá hasonlók, vagy előnyös színben tűnnek fel hasonlóságuk miatt, hanem azokat is, akik teljesen eltérnek rangban, vagy fajtában, és ahogy fejlődik, úgy válik az eszményi anyává, apává, állampolgárá, aki végül az egész emberiségben a testvért fogja látni. Készek szembenézni a világgal minden tökéletlenségével együtt. Azt mondják, csak Isten jó, mindez körülöttünk, csak jobb vagy rosszabb, de örömre mindig van ok, mert a rosszabb mindig jobbá válik, mivel minden kedves, bajtásias vagy szolgálatból megtett cselekedet a javulás szolgálja, ami végül oda vezet, hogy mindenre úgy tudunk gondolni, mint jóra. A második sugár emberét mindig vonza az élet felfelé és előre történő fejlődésének tanítása. Aki fejlett szinten nem panaszkodik az életre, nem elégedetlen, nem bírálja azt, hanem kölcsönösen bajtársiasságban áramlik az élettel. A második sugaras ember számára elképzelhetetlen, hogy visszahúzódjon a cselekvés világából, ugyanis természetéhez tartozik, hogy neki lásson a jót tevéshez. A jót nem annak önző élvezetért teszi, hogy a szívében teszi, hanem a szívében rejlő szeretet miatt. Vallja, hogy az emberiség templomának felépítésében a kötőanyag a jó akarat, a barátság és a szeretet. Az ehhez a sugárhoz tartozó emberek közül kerülnek ki a legjobb tanítók és az orvosok. Milyen hibák jellemzik a második sugár emberét? Szenved a világ rémségeitől, de semmit sem tesz, mert kevés akarat és gyakorlatiasság jellemzi, ezért könnyen boldogtalanságba kergeti önmagát, örökké panaszkodik másoknak alacsony szinten. Jellemző rá a túlzott önzetlenség, a már a józanésznek ellentmondó önfeláldozás, még az első sugarat a hidegség jellemzi, a második sugár emberét gyakran gyötri a dühkitörés. Ugyanúgy jellemző még a bénító szeretet a másik számára, önmagát, az ön saját cselekvését is bénítja ez a fajta szeretet, és adott esetben azt is, akiről gondoskodik, és nem hagyja, nem ad neki teret, hogy állj lábra, cselekedjél, és kezdj el dolgozni. A második sugárnak jellemző állata a tehén. A mi kultúránkban ezt így nehezebb megérteni, viszont hogyha elmegyünk Indiába, ahol a tehén szent állat, akkor ott már világossá válik, hogy hogyan kapcsolódik a szeretet a tehénhez. Hát ott ugyanúgy a család része, mindegyiknek megvan saját neve, és egy ilyen beszámolóban volt, hogy egy gazdának volt két tehene, és mindig az idősebbhez fordult először, őt fejte meg először, róla gondoskodott először, őt látta el, de hogyha egyszer is fordult, és nem őt fejte meg először, akkor így fogalmaztak, hogy olyan zaklatottá vált az a tehén, hogy a tej adását, termelését egyszerűen ez megakasztotta, és nem adott annyi tejet. Milyen hibák jellemzik még a második sugár emberét? Érzelmes, érzéki, önbíráskodó, túlzottan érzékeny, hajlamos az önsajnálatra, lehangoltságra, vélt vagy valódi sérelmek feletti töprengésre. Jellemzően a sérelmek ápolása nehezen bocsátja meg mások bűneit. Nem nevezhető gyakorlatiasnak, ellenben könnyen feláldozza önmagát, ami pedig másokat ösztönöz önzésre, és könnyen mások önzővé válnak, visszaélnek a szeretetével, gondoskodásával. A harmadik sugár. A harmadik sugárhoz tartozó ember érzékeny a dolgokra, mert ahogyan az akarat embere érzékeny önmagára, a szeretet embere pedig a többi élőlényben levő tudatra. Ő a filozófus, aki megértést vagy értelmet akar. Úgy érzi, boldogsága attól függ, hogy megérti-e az összefüggéseket, hogy megérti-e az egységet és minden dolgok jelentőségét. Nagyon fontos, hogy a harmadik sugár az egység megértése, míg a második sugár az egység megérzése. Ez a megértés belső elégedettséget ad neki. Ha ez a képesség, ami sok dolgot tud együtt látni és ezért megérteni, kifelé fordul az üzleti világba, akkor olyan embert látunk, akinek ragyogó szervező és mérnöki esze van, aki képes átlátni, hogy milyen módon kellene a dolgokat véghez vinni. Jellegzetes ereje a gondolat. Ha egy harmadik sugarú embert megkérdezünk, hogy bizonyos helyzetekben mit tenne, milyen gyakorlati tanácsot adna, akkor általában egy ilyen ember azt fogja válaszolni, hogy adjanak 10 percet, hogy körbejárjam. Ebben a 10 percben vélhetően újabb információkat fog kérni, de azt azért teszi, hogy jobban tájékozódhasson, jobban megértsen, és amire gondolkodását utána józanul alapozhatja. Óvatos ember, megfontolt a harmadik sugár embere. Az élet gondjaival való szembenézés során a harmadik sugarú ember azt fogja mondani, az igazság szabaddá tesz. Legyen az igazság akár fájdalmas, akár kellemes, akkor is azt akarjuk. Széles látóköre miatt minden dolgot nagyjából ugyanannak lát, de ez az azonosság a jóra vonatkozik, a legjobbra és nem a rosszra. Ő az a bölcs, akiről a keleti tanításokban azt mondják, hogy egy ilyen embernek minden dolog egyforma. Számára minden dolog értékes és jelentős. Minden csodálatos, de semmi sem titokzatos. Egy fűszál is a végtelenségről beszél neki. Amikor egy tudós azt mondja, nincsenek csodák, a harmadik sugár embere azt válaszolja ellenkezőleg. Minden maga a csoda. Széleskörű szemléletmódja egyedülálló alkalmazkodási képességet biztosít számára. Tud élni kunyhóban vagy palotában, tud aludni a földön vagy a megvetett ágyban. Kiváló sakkjátékos, minden helyzetből ki tudja hozni a lehető legjobbat. Alkalmazkodó képességet tapintat formájában is megjelenik, nem akadékoskodik kis dolgokon. Kevés figyelmet fordít a tanítókra, mert neki mindenki a tanítója. Azt mondja, mit kezdjek a gurukkal én, aki tanulója vagyok a férgeknek és a halaknak, a békáknak, a fáknak és a szikláknak. Ennek a sugárnak gyengesége azonban a félelem, fél mindentől, amit nem ért. Az mindaddig, amíg nem érti meg, azt őt félelemmel tölti el. A harmadik sugár állata, jellemző állata az elefánt. Azt mondják, hogy órákig képes áldogálni a piactéren, egyik lábáról másikra himbálózni, és közben mindent figyel, de a legkisebb jelét nem mutatja annak, hogy ő aktív, részese szeretne lenni a történéseknek. Azt is mondják, hogy az elefánt is minden újtól, ismeretlentől fél, mindaddig, amíg meg nem ismeri, meg nem érti, és ha ez megtörténik, akkor teljes nyugalommal elfogadja onnantól a helyzetét. Harmadik sugár hibái, amik előfordulhatnak, ridegség, elkülönültség, önzés, határozatlanság, közöny, cselszövés, kegyetlenség. Lehet a szándékos félrevezetés, kétszínűség, ravasság is jellemezheti, nagy figyelem a részletekre és a rendszerre, és könnyen egy elvont világban él. Negyedik sugár következik. A negyedik sugár tulajdonságai a harmónia, az összhang, az egyensúly, a szépség és a ritmus. Mindig a belső és külső világ egyensúlyára törekszik. Amíg az első három sugár főleg befelé forduló, az utolsó három sugár meg inkább kifelé forduló, addig e két csoport között helyezkedik el, ahogy az előző előadásban is láttuk, a negyedik sugár, a negyedik típus képviselői a kettő közötti kapcsolat tökéletessé fejlesztésében találják meg a boldogságukat. Állandóan egyensúlyoznak az életben. Ha van elképzelése, elégedetlen, amíg az nem jelenik meg gyakorlatban, és ha valami dolga van a világban, bármi feladata, akkor boldogtalan, hogyha azzal nem képes egy eszményt kifejezni. Ez a sugár a többivel összehasonlítva hátrányos helyzetben van, mivel a hozzátartozó embereknek nehezebb elérnie azt a tudati intenzitást, ami a többi hat sugárnál erőteljesebben szakosodott. Ezért a negyedik sugár emberei inkább középszerűnek tűnnek, viszont megvan az az előnyük, hogy így elkerülik a szakosodásból származó hiányosságokat és hátrányokat. A fejlődés korai szakaszaiban gyakran változékony a hangulata. Néha az önállóság három típusa felé hajlik, ez a első három sugár, néha pedig az áhítat és az odaadás három típusa, ez az utolsó három sugár jellemzője felé hajlik. De folyamatosan egyensúlyozni fog, ezért ő a nyugtalan lelkiismeretű ember mindaddig, amíg el nem éri, hogy a belső és külső részei teljesen harmóniában működjenek. A negyedik sugárhoz tartozó emberek jó színészek, kiváló képzeleterővel bírnak, az elméjében könnyen létrehozza azokat az érzelmi állapotokat, amiket meg akar jeleníteni. A negyedik sugár emberét a fizikai kifinomultság és a kifejezésmód eleganciája jellemzi. Érzékeny a szépségre, és gyakran a negyedik sugárhoz tartozó embernek nagyon széles és gazdag a szókincse. A negyedik sugár emberi, a negyedik sugárnak a jellemző állata a majom. Itt a pici majmokra kell gondolni, amik az ember közelében élnek, általában Ázsiában, ezek a kis apró majmok. Azt mondják, hogy megfigyelhetjük ezeknél a majmoknál, hogy egyik pillanatban belemérnek valami tevékenységbe, és másik pillanatban meg már szaladgálnak, ugrálnak egymáson. Meg lehet figyelni náluk a hangulatuk állandó változását. Egyik pillanatban töprengő nyugalmukat, majd a játékos tevékenységüket. Folyamatosan utánoznak, tettetik magukat, és megpróbálnak utánozni, és eljátszani valamit. A negyedik sugár hibái az álhatatlanság, nyugtalanság, tétovázás, pózolás, érzékiség, önteltség, alakoskodás, cinikusság, felsőbbrendűség érzet, a hangulatváltások, amitől ő maga is szenved, és a gondatlanság. Az ötödik sugarat nézzük meg. Az ötödik sugár a tudomány sugara. A külső világtól való függésünk elismerése az utolsó három sugár fő jellemzője. Az ötödik, hatodik és hetedik sugárhoz tartozók számára az Isten alkotta formák jelentik az igazságot, a jóságot és a szépséget. Isten alatt azt érjük, akit keresünk, és akinek engedelmeskedünk. Ahogyan az első három sugárhoz tartozókat úgy írhatjuk le, mint akik önmagukban bíznak, addig az utolsó három sugárhoz tartozókat, tehát 5., 6., 7. sugárhoz tartozókat úgy, mint az áhítatos emberek. Tehát a ötödik sugár a tudomány sugara, áhítatos anélkül, hogy tudna róla. Jellegzetes képviselője a tudós, aki állandóan keres, kutat, megkérdőjelez, de meghajol a legteljesebb alázattal a nagy világelme, az eszmék világa, a törvény egyetemessége és a végső valóság előtt. Előítélet nélkül vizsgál és összehasonlít. Gondolatait hipotéziseként kezeli, újra és újra megvizsgálja azokat, és kipróbálja, addig, amíg alá nem támasztja őket, amíg igazolni nem tudja, amíg újra és újra ugyanazt az eredményt nem kapja. Az ötödik sugár emberének áhítatos tulajdonsága megmutatkozik abban, ahogyan a természet törvényeit ellenvetés nélkül imádja és tiszteli. Sohasem kívánja a természet törvényeinek legcsekélyebb megváltoztatását sem, és nem is hajlandó érte egy új mozdulatot se tenni. Számára ugyanis tökéletes a világ berendezkedése és a szerkezete, amely mindig a legjobb tanítója. Tisztán látja, hogy az ember bármikor kitalál vagy megcsinál bármit, a természet pedig tapasztalás útján tökéletesíteti vele azt, továbbfejleszti tudásának teljesítő képességét. A természet törvényének tisztelete gyakran olyan hatással van az emberre, hogy nem tud megszabadulni attól az élet kis dolgaiban sem, ezért az ötödik sugár embere hajlamos terveket, rendszabályokat, előírásokat alkalmazni, akár a mindennapi életben. Tipikus példája, amikor egy olyan esetet hoznak, hogy a tudós megszámozza az ingeit, a ruháit, és katalógust vezet róluk, és így azonnal látja, tudja, hogy éppen melyik ruhája hol van. Szennyesben, tisztítónál, javításnál, bárhol. Az ötödik sugárnak az állata, bocsánat, itt még van, hogy igen, hogy számára az igazság az, ami érdekes. Az ötödik sugár embere, amit elfogadott tényként, az nehéz beláttatni vele, hogy nem úgy van, kényelmetlen neki. Megszokások szerinti cselekedet jellemzi ezt az embert, és általában jellemző az egész indo-európai fajra, akik állandóan az órájuk szerint élnek, és a beosztásuk szerint élnek, és arra ütemezzék az életüket, mindennapjaikat. Az ötödik sugár állata a ló, az ember megbízható szolgálója, aki megtanul a kocsi előtt vagy a nyereg alatt rendszeres életet élni, tisztelni a rendszabályokat, az előírásokat. A ló élvezi a megszokott munkát, megbízható, kiszámítható környezetet igényel. Ha kis változás történik a megszokott napi feladatokban, rutinban, például már másik útvonalon kell mennie, korábban le kell kanyarodnia, akkor a lovasnak feladata, kifejezetten feladata lesz, hogy engedelmességre bírja a lovat, hogy rávegye, hogy fogadja el a változást. Az ötödik sugár hibái megjelenhet náluk az elkülönülés érzése, az érzelmi ridegség, romboló bírálat, értelmi merevség, egyoldalúság, szemellenzős gondolkodásmód, sértegetés, a gőg, hajlam más hibáinak azonnali észrevételére, érzéketlenség jellemezheti, türelmetlen lehet, minden érzelmi, misztikus és intuitívval szemben türelmetlenség jellemezheti. A kételkedés is jellemző rá, és az anyagelvűség, a tudósta anyagelvűség fogja kísérteni. A hatodik sugár a jóság embere, ahogyan az ötödik sugarat a gondolkodásában való jártasság jellemzi, úgy ez a sugár az érzelmekben való jártasságot fogja kifejezni. A hatodik sugárhoz tartozó embert a hite vezeti, hogy átadja magát a teljes engedelmességnek és hódolatnak az iránt, akit a legtöbb ember Istennek vél. Jókor a lelkesedés és lendület jellemzi, viszont fontos, hogy ez a lelkesedést nem tévesztendő össze az akaraterővel. Lelkesedése a jó dolgok szeretetének egyik formája. Az áhítat és a hódolat jellemzi. Megtaláljuk ezen a sugáron a jó katonát és a rajongót is, aki a mester szavára vár. A baj akkor van, ha egy vezetőt annyira felmagasztalnak, hogy a rajongó megalázkodik és saját képességeit is leértékeli. Ráadásul vannak, akik visszaélnek a vallásos rajongó egy gyenge hajlamával. A valódi áhítat azonban nem vak, hanem intelligens. Egyrészt általa az ember felismeri majd, hogy mesterében önmagát látja, és önmagát követi, és a saját igaz belső természetét követi. Felismeri másrészt, hogy a jó dolgok, felismeri a jó dolgok világának értékét. Minden, amit kapunk ajándék, a szeretet Isten, a szeretet az élet, a jóság a természet szívéből van. Ezek a gondolatok jellemzik a hatodik sugár emberét. Elsősorban ő hitbuzgó, és aztán szolgáló. A hatodik sugárnak két szélsősége jellemző. A keresztes vitéz és a remete, ugyanis ennek a sugárnak az embere hajlamos a fanatizmusra és a tétlenségre. A modern világban sok hódolat száll a láthatatlan mesterekhez is, odaadás jellemzi őket. A vallásos áhítat szellemi erejét az egyszerűség jelenti. Ennek a sugárnak az embere vallja, hogy Isten az ima tisztaságával érthető meg a világban. Bhagavad Gita-ban így mondja Vishnu. Ki egy levelet, egy virágot, gyümölcsöt vagy vizet áldoz áhítattal én nekem, elfogadom azt a törekvőtől, mivel áhítattal ajánlotta föl nekem. Bármivel is foglalkozzál, bármivel is táplálkoznál, Kaunteya bármit tégy is, lemondásból tedd mindezt nekem ajánlva. E sugár embere képes a világ nagyra becsülésére, a jólét értékelésére. Hálával tekint arra, amilyen van, és nem kíván mást vagy többet. Általában az ázsiai országokban jellemző ez a gondolkodás, ez a szellemi nézet. Ennek a sugárnak jellemző állata a kutya. A kutya a legjobb példa, ugyanis a kutya számára a gazda az Isten, a mindenható, akiért érdemes várni, dolgozni, harcolni, és akár meghalni. Úgyhogy ezt a sugarat a kutya képviseli leginkább. A hetedik sugár, hatodik sugárnak kiválítanék, hogy az érzelmesség, érzékiség, fanatizmus, mint mondtam, igen, a megszállottság, türelmetlenség, szélsőséges, vak, hős tisztelet, odaadás, értelem megvetése, ezzel szemben a túlérzékenység és az ingerlékenység jellemezheti az érzelmek embere. A hetedik sugár a szépség sugara, ahogyan a tudós látja a természetben az isteni gondolatot, a vallásos rajongó pedig imádja a szerető szívet, úgy a hetedik sugár embere a természet szépségét imádja a fenntartás nélkül. Ez az engedelmesség és az áhítat sugarai közül a harmadik. Ő a művészet és a szépség szerelmese a nagyvilágban. A művészet a természet másolata, a művészet pedig annak a szépségnek a látnoka, ami megtölti a világunkat. Ez az ember meglátja a szépséget, ami ott van, ami körülvesz, és amire a többi ember viszonylag vak. A művész megtanítja nekünk bizonyos mértékig azt látni, amit ő maga látott. Először ő látja meg a szépséget, amit mások nem képesek meglátni, lemásolja, úgy, hogy közben figyelmen kívül hagyja a zavaró tömeget, amivel általában keveredik a szépség, és így önmagában hívja fel mások figyelmét, és így a művész leginkább felébreszt. Felébreszti a szépség meglátásának képességét a többi emberben. Mindenben benne levő szépség az embert felemelheti a tudat olyan magasságaiba, amit másoknak nem sikerül megvalósítania. A művész sosem veszíti el Isten meglátását a dolgokban, soha nem fárad el célját követve egész életén át. A szépség szemlélése finomítja a szemlélő tudatát is. Tehát amikor én, mint látogató, egy olyan építményt, egy olyan alkotást, vagy egy olyan természeti szépséget nézek, befogadok, akkor az finomítja az én tudatomat is, tartozzak bármelyik sugárhoz. Nem szemlélheti az ember a szépséget anélkül, hogy saját maga is meg ne szépülne belülről. Azt tapasztalhatjuk, hogy amikor a természetet, a naplementét, vagy a hegyek szépségét szemléljük, akkor a szépségük és erejük egyszerűen belénk áramlik. Békésebbek és erősebbek leszünk, mint előtte voltunk. Ez maga a béke pedig erő. A szépség országát egyébként Japánnak tekintik, azt mondják, hogy ha valaki meg akarja tapasztalni a szépség eszméjét, akkor el kell látogatni a Japánba. A japán kertek és a cseresznyevirágoknak az országába, ahol tulajdonképpen ők azért ültetnek cseresznyefákat, ezreit, hogy a szépségét láthassák, mert egyébként a gyümölcsük az ehetetlen, nem tudják felhasználni. Tehát a maga a szépsége miatt ültetik és csodálják. A szépség a tökéletes cselekvés nyugalma hangban, színben és formában. Az elsugárhoz tartozó embereket jellemzi a tisztaság szeretet, ami túlmutat a környezetünk és testünk tisztaságán. Sokkal inkább azt kell elképzelni, hogy törekszik mindig a levágni azokat a kinövéseket, azokat a felesleges kis ágacskákat, ami akadályozza, hogy a szépség felszínre jusson. De fontos számukra a testi szépség is. Könnyű megérteni mindezek tudatában, hogy hogyan kapcsolódnak a vallási szertartások ehhez a sugárhoz. Ezekben a szertartásokban a figyelem összpontosítását és az elme nyugalmi állapotát a szépség segítségével valósítják meg. Megjelenik a szertartásokban a zene. A szertartáshoz használt ruha színe, formája, annak mind jelentősége van. Fontos az egyéb díszítések, a szavak, az elegáns mozdulatok, a kellemes illatok, a tömjén, a füstölök. Mindannyian ismerjük a szépség elménkre ható közvetlen működését. Felfrissít bennünket, megszentel bennünket. Ez benne lehet a természet vagy az emberi alkotások szépségeiben, az esti égbolton, a hegyek vonulatán, a mezőn, a kertben, a zenében, a festészetben, a körtészetben, az arcon, az alakon, a test működésében, mindenütt, kicsiben és nagyban. Ráébredünk a békéjére, erejére és a hétköznapi pillanat szentségére. A hetedik ennek a sugárnak jellemző állata a macska, hát ami kívül belül a kecsesség szimbóluma, és tényleg abszolút a híven tükrözi a szépség sugarát, és tényleg a ő is a, nem a kényelmet, a kényelmet nem úgy keresi, mint a lusta ember, hanem egyszerűen a más az érzékelése, tényleg a természetben, a környezetben a szépséget fogja keresni, és azt fogja élvezni. Hibája a hetedik sugárnak, hivalkodás, hencegés, jellemezheti a lelkiismeretlenség, a hatalom és a hivatal szeretete, az emberek játékszerként való használata, formalizmus, gépiesség a szertartásokban. Erre az emberre hajlama lehet a fekete mágiára, varázslatra való készség, alsóbb szintű mesterkedésekre is nyitottabb lehet alsó szinten. Tehát tényleg, hogyha alsó szinten egy hetes sugarú embert nézzünk. Ha működik, igen, a hét sugár, hogyha azt követik, és kifejeződik az ember életében, akkor az első sugár az uralkodó, vezető, államférfi, hadvezér, felfedező minden nemes tulajdonságával együtt, és alacsony szinten pedig a minden erénytelenségével együtt. Második sugár a tanító, gyógyító, újító emberiség szolgálja, aki a második sugárhoz tartozik, ezeken a területeken tud legjobban szolgálni. A hármas a filozófus, szervező, diplomata, tudós, bíró, stratéga. Négyes a művész, közvetítő, tolmács, összekötő. Öt a tudós, a matematikus, alkimista és a jogász embere. Hatodik, ő a szent, misztikus, vértanú evangélista. És a hetedik pedig a pap, szertartásmester, mágus, filmrendező, és én ide venném a művészt is egyértelműen. Ha a hét sugár tanítását nézzük, hogyha ő tanít, az első sugár, az akarat sugár embere, az akarat embere önbizalomra épít, bevés, de utána magára hagyja a tanítványt, hogy dolgozzon egyedül, bedobja a mély vízbe. A második sugár tanítója megosztja a tudását, inspirál a belülről jövő megvilágosodásra, hisz az érdeklődésben. Azt mondják, hogy oktatásban az lenne a legcélszerűbb, hogyha az idő felét az érdeklődésre fordítaná a tanítvány, és másik felét pedig az egyéb általános ismeretekre és általános műveltségre. A harmadik sugár tanítója megmagyarázza az alapelveket, saját értelmi előfeszítésre bátorít az alapelvek embere. Negyedik, ő illusztrál és dramatizál, ő az, akinek akikből jó színészek lennek és kiváló képzelet elővel rendelkeznek. Ötödik, a tudós adódik, hogy logikusan, teljesen megvilágít, részletez, diagramokat használ, pontosságra nevel, belemélyed a részletekbe. A hatos sugár tanítója ösztönöz, felgyújt, hőstiszteletre tanít és hűséget ébreszt a tanítványban. A hetedik sugárnak a tanítója pedig felhasználja a színjátékot és megjelenít. Mindegyik sugárnak megvan a jellemző művészete, függetlenül attól, hogy ő ezt műveli, azt mondják, hogy az adott sugára az adott művészettel lehet a legjobban hatni. Tánc az egyes sugárnak, zene, irodalom, költészet, opera, festészet, építészet és szobrászat. Hogy hogyan tudja az ember beazonosítani a sugarát, az leginkább azt érdemes vizsgálni, hogy a jellemünknek mi a fő tulajdonsága. Igazából a hét sugárnak a tulajdonságait, jellemvonásait végignézi az ember, újraveszi, és hogy melyikre rezonál, és melyiket érzi leginkább magáénak, melyikre válaszol. És a végén pedig záró gondolatként, hogy a hét sugár ismerete segítségünkre van önmagunk és másik jobb megértésé, és mások jobb megértésében, különösen azokéban, akiknek az élettel szembeni magatartásuk, a kívánt dolgok elérésére használt módszereik és sorsuk sokban különbözik a sajátunkétól. A Bhagavad Gita sorai gyönyörűen fejezik ki a megértésen át egymáshoz és a legvégsőhöz való közeledés eszményét. Így szól: sokféle úton jönnek én hozzám, s én minden úton eléjük megyek, mert az ösvény, amelyen jönnek, minden irányból az enyém. Ez a minden út hozzám vezet, jöjjön akármilyen ösvényem. Én köszönöm szépen a figyelmet.